Eredményes élettalálkozó 2010. október 8-a.
Efézusi levél 37. Vadász és vad első rész.
Jó reggelt mindenkinek! Külön-külön mindannyiatoknak örülök. És azt gondolom, hogy nem kis dolog itt lenni. Nem csak az eredményes élettalálkozón, hanem eleve bármilyen olyan alkalmon, ahol Isten igéjét hirdetik, ahol a saját lelked épülhet, ahol az igazán fontos dolgokkal tudsz törődni. Mindjárt elkezdjük egy imával, de egy gondolatot azért hadd osszak meg, még mielőtt imádkozunk. És ez az, hogy ez a világ, ahogyan működik, a maga ritmusával, a maga értékrendjével, mind azzal, amit bevésett a te lelkedbe és az enyémbe, gyakorlatilag kész arra, hogy fölzabáljon téged teljes egészében. Tehát, ha ezen a rendszeren múlik, ezen a világon, az irányain, a céljain, a követelésein, akkor a te életedből nem marad túl sok. A szellemiséged az, hogy mire összpontosítasz, ebben az őrületben, amiben mindannyian élünk, nagyon könnyen megváltozhat. Nagyon-nagyon könnyen megváltozhat. Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy alig van néhány perced egy nap arra, hogy igazán Istenre figyelj. Hogy igazán átgondold, hogy mit is gondolsz, hogy mit is akarsz, hogy merre is mész, és hogy miért is. Csak egyszerűen az, ami jön feléd, ha kezeletlenül hagyod, hogy hason rád, akkor egy olyan életet fogsz élni, amiben Istennek, és aztán igazából neked sok helyed nem marad. Bár a látszat az lesz, hogy körülötted forog minden, és az igazán fontos dolgokat csinálod, de az igazi végeredmény az lesz, hogy elveszíted az életedet, az igazi életet, azt a nagybetűset, amit mindannyian kerestünk és keresünk. Úgyhogy egy tanács így ima előtt, muszáj nemeket mondanod. Nem. Nem. És a nemek fájdalmasak, ugye? Mert amikor nemet mondasz valamire, akkor ott annak ára van. Lehet, hogy a környezeted nem fogadja el, hogy azt te nem csinálod. Lehet, hogy te saját magad, a saját értékrendedben még be van idegződve, hogy ezt így kell. Oké, férfiak, a munka. Oké, a kötelességet. Hány órát vagyunk képesek dolgozni egy nap azért, hogy gondoskodjunk a családunkról, magunkról és a rászorulókról? Hány órát vagy képes dolgozni egy nap? Tizet? Tizet simán. Tizenkettőt? Mennyit? Tizennyolcat? Húszat? Bármennyit? Oké? Tehát, hogyha nem mondasz egy ponton nemet, csak a munka felzabál. Mondok egy másikat, a család. Tehát a család, a szent. Jó, az rendben van, de akkor is felzabál. És megjegyzem, a családod minden tagja ugyanolyan ember, mint te. És ugyanabban a valóságban nő fel, vagy kéne felnőnie, amiben te. Ahol ugyanazok az igazi értékek érvényesek rájuk is, mint rád. Talán csak annyi, hogy a családnak van egy ilyen belső dinamikája, amely valamilyen furcsa módon jogosan és elfogadottan önző. Ha? Kiszúrtátok? A gyerekek. Az anya, aki védi a gyerekeket, mert hogy persze szereti őket. És az apa, aki védi a feleségét, hisz szereti őt. És egyszer csak benne vagy egy rendszerben, ami rossz felé megy. Okay? Nemeket kell mondani. Ahhoz, hogy nagy igeneket mondhass. És Isten adjon nekünk bölcsességet arra, hogy hol kell nemet, és hol kell igent mondani. És ami a kettő között van, ezt mondja az írás, az a gonosztól van. Oké? Ami a kettő között van, az nem jó. Vagy igen, vagy nem, és élek egy tiszta életet, egy elegyítetlen, ellentmondásmentes életet, ha lehetséges. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt, kérünk, hogy szólj a legmélyebb részeinkhez, a szívünk legmélyebb motivációit, gondolatait érintsd meg. Adj szabadulást, akár fel nem ismert terhektől, adj célokat, motivációkat, amelyek a te szíved szerint valók. Add, hogy egyre nagyobb világosságban járjunk, hogy egyre nagyobb szeretetben éljünk, és hogy a félelem ne szorítson minket, hanem hogy a szeretet üzze azt ki teljesen. Kérünk, áld meg ezt a reggelt, minden szót, minden odafigyelést. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. És talán még egy gondolat. Biztos ismeritek a Mohai Ákost, igaz? Ő az, akinek agydaganata van. És az állapota nem javult, sőt romlott. És ha lehet így mondani, akkor talán egy csodára várunk. Amit amúgy mindig teszünk, igaz? Tehát Isten, ha közbeavatkozik, akár látványosan teszi, akár alig észrevehetően, az mindig egy csoda. A csoda nem egy csoda. A csoda Isten tette, ahol felül bírálja, átmenetileg feloldja az általa eredetileg megszabott rendet. A szeretete miatt, a terve, a célja miatt. És azt gondolom, hogy a családnak és magának, Ákosnak leginkább az imáinkra van szüksége. Én semmi vallásos tetről nem beszélek, hanem arról a néhány pillanatról, amikor elképzeled, hogy az te is lehetnél, te lehetnél az apa, az anya, vagy maga az ember, aki beteg. És egy pillanatra engeded, hogy lásd magad, őt, egy szerető, gondoskodó, törődő Isten szemében. És tudjuk, hogy néha az ő útjai nem arra mennek, amerre mi szeretnénk. Néha eljön valaminek az ideje, aminek mi még nem akarjuk. De néha nem. Néha csak szeretné, ha az a pillanat, amiről az előbb beszéltem, eljön a mi életünkben. Úgyhogy megtesszük egy pillanatra, imádkozunk. Még egyszer, a Mohai családért, és különösen Ákosért, és Isten dicsőségéért mindebben. Megtesszük, tegyük meg. Jó, és ezt tegyük csendben. Jó, csak egy percet szálljunk erre. Drága Jézus, csak kérünk téged, hogy legyen velük, és legyen mindannyiunkkal a te szereteted szerint. A te dicsőségedre. Amen.
Jó reggelt még egyszer, sziasztok! És... Mindig most is öröm itt lenni, előttetek, veletek. Nagy kiváltság, és hallgattam a két héttel ezelőtti felvételt, és így, mikor értem, imádkoztatok, az így, el nem tudom mondani, milyen érzés volt, ilyen nagyon jó érzés volt. És azt mondtam, talán a múltkor, amikor egy évvel ezelőtt hasonló volt, nekem akkor is mondtam, hogy éreztem, hogy az imákat fizikailag, amikor nem itt voltam, és nem amikor hallgattam utólag, hanem amikor imádkoztatok. Mint egy telepátia, de tudjuk, hogy ez nem az, amit a világ annak hív. És hiszem, hogy amikor Ákosért imádkozunk, azt ő is érzi, és a szülei is. És hogy nagyobb ereje van, mint gondolnánk. És ez a apostol is mondja Jakab levelében, azt hiszem 5. fejezetben, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezek nem csak ilyen vallásos szavak tényleg, ugye, ahogy Sanyi így szokta mondani, hanem ahogy tegnap egy hete beszéltem a szeretetről, hogy abban nagy erő van, az imában is egy hihetetlen erő van, és ami fizikailag manifesztálódik, meg tud nyilvánulni, és ez csak egy döbbenetes dolog. De Isten nagyon tudja használni az ilyen helyzeteket arra, hogy közelebb hozzon embereket egy családon belül, vagy egy gyülekezeten belül. És ezt azért tudom mondani, mert most mi ezt tapasztaljuk, és hiszem, hogy ti is tapasztaltatok már ilyet, remélem, hogy amikor történik veled valami nehézség, és látsz egy másik embert nehézségben, teljesen máshogy állsz hozzá, mint amikor jó mennek a dolgaid. Amikor látszólag kívülről, vagy hát legalábbis a te tapasztalatodban így minden oké. Ugye mondjuk úgy, hogy így könnyű, valamelyes könnyű az élet. Vagy nincs olyan nehézség, amelyet nem tudsz így amely nem elhordozhatatlan számodra. És amikor ilyenek kezdenek történni, az megnöveli bennünk az empátiát. Hiszen megnöveli bennünk a nyitottságot a másik ember szenvedései iránt is. És el tudom fogadni, és nem kritizálni kezdem, nem lenézem, nem próbálom így kizárni az életemből ezeket, hanem egy mély együttérzés fogott megszületni. És a kapcsolataink azokkal az emberekkel, illetve a környezetükkel így el tud mélyülni. És ha Isten már csak ezért megengedi ezeket a dolgokat, az már egy hihetetlen nyereség és hihetetlen eredmény. Ez csak álmulatos, mert tényleg annyira ott van a szívünkben például a kritika, ugye? Az önvédelem. Másokat lenyomjak, hogy én jobbnak látszak, ezáltal valamelyest kompenzálom a komplexusaimat, vagy a hiányaimat, vagy a szükségeimnek a hiányát, hogy nem vagyok elfogadva tökéletesen, nem vagyok szeretve tökéletesen. De mindez, ezek a kis praktikáink így lekicsinyülnek, eltörpülnek, amikor jönnek ezek az igazi gondok. És nem titok, ugye a világban ilyenek vannak. Ezt Jézus is megígérte, ugye, azt mondja, János 14-ben mondja, hogy a világban nyomorúságotok lesz, de azt mondja, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Aztán mondja Jakab 1-ben is, Péter apostol is elmondja. Szerintem majdnem mindegyik könyvben van erről szó. És ez most nem egy ilyen depis gondolat szerintem, hanem pont ez az, hogy ezt csak nem kell kizárnunk, úgy értem, ez része az életnek, és nem ennek a hiánya fog boldoggá tenni, ahogy arról az utóbbi alkalmakkor szó volt, hanem akkor leszek boldog, amikor megtalálom mindezekben Istent, megtalálom mindezekben a kapcsolatot ő hozzá, és aztán a kapcsolatot a többi emberhez, és az el tud aztán mélyülni. És egyre nagyobb értéke lesz a kapcsolatoknak. És ez, azt hiszem ezért vagyunk itt ezen a földön, hogy minél nagyobbra értékeljük az emberi kapcsolatokat és az Istennel való kapcsolatot. És olyan nagyra, hogy minden más ezekhez képest csak legyen másodlagos. Minden más másodlagos. És amikor Máté 6.33-ban ugye ezt tanítja Jézus, hogy keressétek először Isten országát, akkor erre gondol, hogy keresd először a kapcsolatot, keresd először ezt, keresd engem. Értékelj nagyra, gyönyörködj bennem. Lásd a nagyságom, lásd a szentségem, a tökéletességem, és lásd azt, hogy én akkor, ahogy Ézsaiás 56 vagy 57 mondja, hogy én ugyanakkor tudom, mi az, hogy alázatosnak lenni. Ugye Isten tudja, mi az, aki emberi formába eljött. Ugye? Semmelyik más vallásban, úgy értem, semmelyik Babilonból eredő vallásban nem találunk ilyet, amikor Isten megalázza magát. És általában az alázat egy sok helyen negatív fogalom is, tehát egy negatív hozzáállás, negatív érzés, hogy alázat az nem jó, az rossz. De nekünk egy élistenünk van, aki meg tudta magát alázni, hogy együtt érezzen velünk. És ahogy élünk ebben az életben, minket is formálni akar, hogy tudjuk mi az, hogy alázat, hogy tudjuk mi az, hogy együttérzés, tudjuk mi az, hogy mi egy emberi kapcsolat értéke, egy barátság értéke, egy bátorító szó értéke, egy kimondott vagy elmondott ima értéke, hogy azt nem csak a levegőbe mondom, nem csak a falnak mondom, nem csak ugye a napi ötszöri vallásos cselekedetemnek a része, amely előír nekem a vallásom, hanem a kapcsolatról szól, és annak az elmélyítéséről. És sokszor, tehát ugye a dolgok nem úgy működnek, ahogy mi azt így természetileg gondolnánk, és sokszor meglepődünk ezen, de talán ti már nem is annyira, mert már annyit hallottatok erről, ugye? És ez jó. Ugye, hogy boldogságot keresünk, de nem találunk semmit. Boldog akarunk lenni, közben meg önzőek leszünk, miközben a boldogságomat keresem. Miért? Mert én magam keresem, vagy nem önmagam keresem, és azt hiszem, hogy úgy kapom meg, ha minden meg lesz, amit én akarok, ha mindent megszerzek, amit akarok, ha mindenki úgy bánik velem, ahogy én akarom, akkor majd boldog leszek, ugye? És az ember így kipróbálta ezt szerintem mindenki egy ideig, vagy ugye nagyon sokan ebben élnek, és az eredménye nem más, mint a boldogtalanság. Pont az ellenkezője, mint amit szerettem volna. És van ez így a gyerekeknél is, vagy felnőtteknél is igazából, hogy ha valaki mindent megkap, mondjuk a szüleitől, amit akar, az a gyerek az soha nem lesz igazán boldog. Úgy értem, ha minden legapróbb kívánságát megkapja, mert ha nem tudja, hogy mire van szüksége. Mert az van belénk drótozva, hogy kapjunk, hogy én legyek a középpontban az életben, csak én. És akkor azt veszem észre, hogy egy kis önző, kis lény vagyok, akit mindenkinek szolgálnia kell, és ha nem így teszi, akkor boldogtalan leszek. És az önző ember az aztán egy idő után magányos lesz. És nagyon sok magányos ember van a világban, és ezzel nagyon sokan küzdenek sajnos, nem, hogy magányosak. Vagy itt van lassan 7 milliárd ember. Nem, hogy magányos valaki, úgy értem. Elzárom, hogy megint csak a Sanyi szokta ezt a képet használni, hogy zseniális, hogy felépíti a falat maga köré, és beteszi a téglát, és egyre magasabb, és aztán már át se lát rajta, és más se lát. És kizárom magam az élet, elzárom magam másoktól, mert keresem a boldogságom, mert azt akarom, hogy az legyen, amit én akarok. És ugye befejezem, mert itt érek a végére ennek a gondolatnak gyakorlatilag, hogy van egy Biblia vers, amit még akkor hallottam, amikor messze nem voltam hívő, de már elkezdett bennem a tudat ébredni, hogy nem csak én vagyok a világ közepe, de én abszolút így gondolkodtam, ami nem meglepő, mert ez egy bevett gondolkodás, főleg a mai világ, vagy a humanizmus és a relativizmus, meg a ehhez kapcsolódó filozófiák miatt. És valahogy megérintett, valahogy elgondolkodtatott, pedig nem olvastam a Bibliát akkor még soha. És ez a János 12:24 volt, ami ugye azt mondja, hogy a földbe hullott gabonamag, ha el nem hal, akkor egyedül marad. És nem nagyon értettem, hogy ez mi. És azt mondja, hogy úgy folytatja, de ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem, sok termést hoz. És valahol itt van az élet rejtélye, ugye, hogy ha magamat keresem, akkor nem találom meg soha sem magamat, sem a boldogságot, sem a kapcsolatokat másokkal, sem Istennel. De hajlandó vagyok veszíteni, hajlandó vagyok feladni, hajlandó vagyok adni, akkor ez megfordul, és akkor elkezd ez így kiépülni. És persze a természetben ezt látjuk, úgy értem, Isten így teremtette, tehát nem olyan nagyon nagy rejtélye ez igazából, csak meg kell nézni, szét kell nézni. Mégis az emberi életünkben pont az ellenkezőjét csináljuk, ugye? És nem működik, és aztán rá kell, hogy jöjjünk előbb-utóbb, és remélhetőleg mindenki rájön, legalább elindul egy irányba, hogy rossz helyen keresi, és rossz módon próbálja élni az életét. Mert ugye a gabonamag, ugye, ha elhal, hogyha belegyökerezik a földben, és nem próbálja megőrizni magát függetlenként, önállóként, hanem engedi, hogy ami benne van, az kijöjjön, akkor, és aztán el tud fogadni, ugye nyilván a magnál ugye a földből fel tud venni táplálékot, jön a napfény, a víz, tudjátok, akkor az élet az kisarjad, és akkor először még láthatatlan, ez kicsit hasonlít, mint amikor egy ember újjászületik, először így nincs jele, nem, úgy értem, se nem fényhatások, se nem hanghatások általában nem kísérik, és nincs, még érzelmileg sincs sokszor ilyen felindulás az emberben, hanem elkezd növekedni egy mag, és elkezd növekedni, és aztán idő után kiszökken a földből, és akkor lehet, hogy gyorsan, lehet, hogy lassabban, de már látható, és növekszik, és ez egy módon egy rejtély, persze, de ez az élet, és ez a vers, ez végigkíséri nekem az egész életem, és ahogy így kezdem érteni, és kezdem látni, és megtapasztalni, hogy ez miről szól, hogy nem magamat keressem, ne a boldogságomat keressem, ugye, ne azt keressem, hogy oké, még ez utolsó példa, hogy fontosságot keresem, hogy én fontos legyek, hogy én akarok fontos lenni, az csak jelentéktelenné fog tenni. De ha azt keresed, hogy lehetsz te szolga, hogy egy másik ember számára hogy tudsz adni, hogy tudsz szolgálni, az fontossá tesz téged. Az egyre fontosabbá fog téged tenni, és nem te magadat, hanem Isten téged. Úgyhogy, ha szeretnél növekedni, akkor abban ott van az adás, és ott van egy módon a veszítés, a lemondás is. De ez nem fájdalmas, ez nem, persze lehet fájdalmas, de ez nem egy ilyen örökre szóló veszítés, hanem ez valami olyasmi, hogy egy életcsere, hogy én kapok és adok és kapok. És ugyanígy a szeretet, hogyha azt akarod, hogy szeressenek, Isten kivéve, akkor először szeress másokat. Isten szeret akkor, és amikor te nem szereted őt, mert ő ilyen. És nyilván tőle indul az egész, és ezt nagyon jól tudja, hogy ilyenek vagyunk. Nagyon jól tudja. Soha nem károsztat. Hogy, na mi van, te még szeretni se vagy képes? Hát milyen ember vagy te? Nem, ilyet Isten soha nem mond, hanem ő nagyon jól tudja, hogy mi milyenek vagyunk, hogy szükségbe szenvedők vagyunk. És ahhoz, hogy szerethessünk, először minket kell szeretni. De ugyanígy a környezeted, ha azt akarod, hogy szeressenek, akkor szeress. És aztán a 17. alkalommal Sanyi definiálta, mi az, hogy szeretet, és mi nem szeretet. Biztos emlékeztek, ha nem nyugodt, akkor hallgassátok meg, ajánlom. Jó, úgyhogy csak ennyi. Köszönöm szépen, és átadom a szót, utánam jövök.
Micsoda gondolat volt ez? Ámulatos. Azt mondja, hogy volt, ha fontos szeret, vagy hogy van, jelentős, fontos? Ha fontos szeretnél lenni, akkor jelentéktelen leszel. De ha azon gondolkozol, hogy hogyan lehetsz fontos valaki másnak az életében, hogyan szolgálhatsz valakit, akkor jelentőséget kapsz, és nyersz. A valóságban. Ez milyen gondolat, hogy ugye az a rendszer, a boldogság iránti vágy, amely végül önzővé tesz, megfeledkezik róla, hogy még 7 milliárd ember él ezen a Földön. És vajon van-e a valóságtól jobban elrugaszkodott gondolkodásmód, amely megfeledkezik, mint az, amelyik megfeledkezik róla, hogy vannak mások is. Oké, nem kell a 7 milliárddal foglalkozni, az túl sok, de melletted ül egy valaki. Jobbra-balra, előtted, mögötted. Oké, tehát aki ugyanolyan, mint te. Mikor képes Isten téged előléptetni az ő rendszerében? Azt gondolom, hogy van ennek néhány feltétele, de az egyik Biztos, hogy az, hogy tudomásul vedd, hogy vannak mások olyanok, mint te. Amúgy is szeret, ha önző vagy, akkor is szeret, csak akkor biztos, hogy nem fog előléptetni, mert egy rossz rendszert képviselsz. Te még a gyerekek közül való vagy, az éretlenek közül való, aki társaságban jobb, ha nem beszél, jobb, ha hallgatsz, nem mutogatunk, nem emelünk föl, mint mintát, őt kövessétek. És persze ez nem ilyen sértően történik, ahogy most megfogalmaztam, hanem csak egyszerűen úgy, hogy a felemelkedésnek feltétele az, hogy először megalázd magad. Az, aki szolgál, az lesz a vezető, aki másokat magánál többre tart. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy add, hogy meg tudjuk hallani az üzenetet, amit te készítettél nekünk mára. Te nevedben. Amen. Okay. A kérdés a következő. Hogyan leszünk végül is igazán szerető emberek? 1 Korintus 13 szerint működő emberek. Olyanok, akik Isten szíve szerint valóak. Olyanok, akik jóságos hatással vannak magukra és a környezetükre. Akikre, amikor Isten néz, azt mondja, hogy őt hallgassátok. Ő az én nevemben beszél. Ő az én nevemben él. Ha őt látjátok, engem láttok, vagy legalábbis belőlem egy valós és igaz darabot. Oké? Okay? Hogyan leszünk igazán szerető emberek? Ez a kérdés. Ez a kiképzésnek a célja. Úgy értem, mikor leszel kész, Sanyi, ha szerető emberré váltam. De hát, Sanyi, te biztos az vagy. Nem bocsánatot kérek, a látszat hazudik. Nem vagyok. Én egy önző ember vagyok. Annak is a rosszabbik fajtájából. Az a fajta, amelyiken nem látszik, hogy önző. Ezért kezelni se tudja. Mert van az igazán bunkó, azon látszik. De van a kifinomult bunkó. Az olyan, mint én. Aki sokáig élhet abban a hitben, és ez egy félelmetes valóság, hogy nekem igazam van, mindenki más téved, én rendben vagyok, veletek van a baj. És ha játssza az összehasonlítgatós játékot, ahol mindig a legrosszabb mintával hasonlítja saját magának a legjobb arcát össze, akkor bizony felmentheti magát sokáig. Úgyhogy a helyzet az az, hogy nem vagy az az ember, akinek Isten már lát téged, és aki Istenben már vagy. De csak hogy leegyszerűsítsem, hadd mondjam így, nem vagy az, akinek lenned kéne. Hú, ez egy nagyon kárhoztató üzenet, én már most rosszul érzem magam. De innen kell, hogy kezdjük. Nem vagy készen. Sajnálom, nem vagy készen. De ez nem jelenti azt, hogy értéktelen lennél emiatt. Hogy emiatt Isten úgy nézne rád, hogy van egy szép példány, egy szép példány, ez meg nincs készen. Tehát, hogy mind azok vagyunk, akik arra a napra készülünk el, amikor elhagyjuk ezt a földet. Addig tart a kiképzés, addig tart a csiszolás, a fejlesztés. Mert amikor kész vagyunk, nincs már további oka annak, hogy maradjunk. Jó, és persze a Krisztus testének az építése az egy kifelé néző cél. Tehát annak van kifelé néző része is. Én most azt mondom, hogy te vagy a cél, te kell, hogy fejlődj. De közben ugyanez a cél megvan minden emberrel körülötted, és neked az egyik feladatod, hogy nekik segíts fejlődni. Tehát kétféleképpen növekszünk. De igazából mondhatjuk azt, hogy ezt a második célt Isten végzi mindaddig, ameddig te el nem készülsz. És amikor elkészültél, akkor hazavisz. Mert ha még maradsz, hidd el, még csiszol rajtad. Tehát higgyétek el, nincs köztünk bevégzett. Pásztor Stevens, amikor, nem tudom hány éves volt pontosan, amikor hazament az Úrhoz, akkor akkor előtte 3 órával nem volt még készen. 3 órával később volt készen. És akkor vitte haza az Úr. Legalábbis ez így közel áll ahhoz, amit igaznak tartok. Filippi 1 szerint. Azt mondja, éppen ezért 6. vers, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Oké? Okay? Tehát a végére, amikor találkozunk az Úrral, addigra készen leszünk. Valószínűleg nem előbb, addigra. Úgyhogy az a gondolat, hogy te ma nem vagy az, aki lehetnél, és tudom, most hazudok egy picit, de mindjárt ezt a helyre rakom, ezt fogadd el, ezt a gondolatot. Ez ne legyen egy olyan gondolat, amely kárhoztat téged. Ugye? Ne legyen emiatt kisebb rendűségi komplexusod. Mert ha ezt megengeded, akkor ellene fogsz állni az alakító, a fejlesztő munkának, amit Isten végez. Mindig önvédekezésben fogsz élni. Miért mondod azt, hogy nem vagyok készen? Én úgy szeretnék egy egészséges énképpel élni, egy megfelelő önbecsüléssel. Végre kezdtem azt hinni, hogy úgy rendben vagyok, és most azt mondod, hogy nem vagyok készen. Hát miért mondod ezt nekem? Nem is jövök ide többet. Nem. Legyen egy tökéletes énképed, és ezt mindjárt ezt fogom definiálni. De értsd meg, hogy 2 igazság van, és itt most már benne vagyunk az üzenetben. Az egyik igazság a helyzeti. Ez az, amit a hitet pillanatában Isten neked tulajdonított. Ez az ő munkája. Ez az, aki te valójában vagy. Helyzetileg te tökéletes vagy. Azaz, amikor te elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor Isten azonnal végrehajtotta rajtad az ő elméjében a teljes átalakítási munkát. Oké? Okay? Le van könyvelve, hogy te tökéletes vagy. Ez az, amit itt olvasunk Efézus 4:21-től, 22-től. Ugye ez volt az utolsó témánk Efézusiakhoz írt levélből. A régi és az új ember. A régit levetni, az újat felöltözni. És ez a kettőség az, ami néha összezavar minket, hogy melyikkel azonosítom magam. Ha a régivel azonosítom magam, amelyik tényleg gázos, akkor mindig önvédekezésben fogok élni, akkor mindig komplexusaim lesznek. Vagy egy rossz énképem, vagy bűntudat komplexusom. Mindjárt beszélek erről egy picit. Amely védekezésre kényszerít, és bujkálásra, amely mindkettő megakadályozza, vagy legalábbis nehezíti a fejlődést, az átalakító munkát. Ezért meg kell, hogy értsd, hogy mi történt. Te tökéletes vagy, te kész vagy, helyzetileg. De mert szabad akaratod van, de mert Isten ezt az időszakot, a te jellemed, az éned legmélyebb részének a fejlesztésére akarta használni, ezért nem engedi, hogy rögtön megtapasztald azt, amivé a megtérésed pillanatában lettél. Hanem azt engedi meg, hogy a régi embereddel folytasd. És minden egyes részét az újnak egy hitbeli döntésen, egy megértésen, egy egyetértésen keresztül vedd át egy folyamatban. Amely folyamat meddig tart? A végéig. Ez így van, halálig vagy az elragadtatásig. De ha Istentől meg, ki vagyok én? És akkor ő mondja, 10 országnak uralkodója, a fenséges, és tudod, és mondja a királyi, a királynői titulusodat. A bevégzett tökéletességre jutott szentet, aki Isten dicsőségére az ő nevében uralkodik örökkön örökké. Oké? Okay? Ez vagyok én? Tényleg? És nézel magadra. És nem látsz belőle sokat. És ez így rendben van. Oké? Okay? És ez így rendben van. De történik a folyamat. Történik. Úgyhogy itt van, 22. Vessétek le, a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ez az, amiről már beszéltünk. Van valaki, akit a becsapós és istentelen kívánságok, az akarok, a kell, boldogság megrontott. A kis lelkem eltorzult attól, hogy évek óta Évtizedek óta csak magammal foglalkozok, csak kapca, kapca, acca, acca nekem, még szeres, szeres, boldogság, jó érzés, nem semmi türelem, nekem, nekem, még, és az a kis lény, aki ott bent van, az egyre torzabb lett, egyre betegebb, megromlott a család és istentelen kívánságok miatt. Abban a világban, amely csak körülötted forog, nem körülöttem, mi az, hogy körülötted? És már ellenség vagy, mert az én trónomra törsz. Oké? Beteg vagyok? Figyeljetek, teljesen beteg vagyok. Gáz, úgy értem, teljesen gáz. Úgy értem, beteg vagy, menj orvoshoz. De az orvos is beteg, és nem tud rajtad segíteni. Érted? Van egy régi ember, akit ha élsz, akkor minden szégyened, minden bűntudatod, minden rossz lelki érzésed jogos, és megérdemled, és méltó vagy rá. Rendben? Kell, hogy ezt értsd, mert újra meg újra belekerülsz abba a helyzetbe, ahol elkezded védeni a régit. Miért véded? Hát mert az vagyok én. De nem az vagy. Isten nem tudott kezdeni vele semmit, csak azt, hogy megölte. Bizonyos módon végleg és örökre leválasztotta rólad, de ebben a földi életben megengedi, hogy megtapasztald még, és vele küzdj. Rendben? Miért? Mert a legbelső éned, oké, ebben a küzdelemben képes kiformálódni. Mi kell ahhoz, hogy elveszítsd a türelmedet? Ha nem sok. Kicsit pöckölgeted a fülemet, és már ütök is. Mire Isten végzett veled, addigra semmi nem képes felemészteni a türelmedet. Hogy történik ez meg? Úgy, hogy össze vagy zárva egy pszichopata őrültel önmagaddal, akivel nap mint nap küzdened kell, aki rombolja a környezetedet nap mint nap, és te látod ezt, és újra meg újra döntéseket kell hoznod, hogy most engeded őt, vagy nem, és hogy tudod, és kiképződsz. Miért mondom ezt? Mert kell, hogy értsd ahhoz, hogy ne válj ellenségévé a folyamatnak, hogy ez így van. Van egy régi ember, és mit mond? Vesd le! Mert bár rád adtam, mint kabátot, adtam egy választási lehetőséget is. Két kabát lóg fölötted állandóan. Vagy az egyikbe bújsz bele, vagy ahogy kibújsz belőle, rögtön a másikba. Az egyiket elveted, a másikat fölveszed. Vagy ezt veszed föl, veted el, vagy azt veszed föl. Értitek? Oké, két kabát. A másik az új. Azt mondja, öltsétek fel az új embert, 24. vers, és itt van a másik része, amit nem hisztek el. Nem hiszitek el azt se, hogy a régi teljesen gáz, és a baj az, hogy ezt se hiszitek el, ami most jön. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint, oké, itt álljunk meg, Isten tetszése szerint. Ez szerintetek van ennél magasabb mérce? Van annál magasabb mérce, hogy a mindenható, mindentudó, teljes bölcsességgel élő Isten ránéz, és azt mondja, tetszik. Ugye, én ilyenre akarom, ilyenre akartam csinálni. Isten tetszése szerint ezt mondja. Valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Oké, valóságos igazság és szentség. Isten tetszése szerint. Szerintem ennél sokkal többet nem kívánhatsz. Ez a helyzeti igazság. Ez vagy te. Reggel fölkelsz, és elkezdesz gondolkozni rajta, hogy ki vagyok én. Akkor ezt a képet kell elővenned. Akkor ezzel kell azonosítanod magad. Ez vagy te. De ez a valaki úgy született meg, mint egy csecsemő. Egy icipici lényként ő az, aki örökké fog élni. A másik végleg le lett választva rólad, mint ahogy egy kabát. Nem része a szerved, a testednek, nem része a te lényednek, hordod, és most hordanod kell, vagy az egyiket, vagy a másikat. Úgyhogy te az új vagy, az új kabát fog átmenni az örökké valóságba. De most itt a földön mindig választhatsz a régi és az új között. De a régi az olyan, mint amikor, én elesek, a sárban, és nagyon koszos leszek. Jól nézek ki akkor? Mit tudom, egy rögbi meccs, egy ilyen vidéki rögbi meccs, olyan füves mezőn, ahol gyakorlatilag fű alig van már csak. Szakadó esőben. El tudjátok azt képzelni? A csapat, mire vége van a meccsnek, addigra azt hiszik, hogy négerek. Pedig nem azok. Koszos vagyok? Kívánatos vagyok? De te beültetnél a kocsidba? Elvinnél? A Moszkva térig? Nem. Mindenestül gáz. Mindenestül rossz. De egy zuhany segít. Az nem én vagyok. Az valami rajtam, ami most kellemetlen körülményeket és érzéseket ébreszt, de le lehet mosni. Ez a régi ember. Őt tapasztalom meg gyakrabban. Őt látom, vele találkozom többet. Könnyebb vele azonosítanom magam. A dolog becsapós, de nem az vagy, hanem az vagy, akivé Isten téged az új teremtéssel tett. Öltsd fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És mi van a kettő között? A kettő között van a megértés. Gondolkodó emberek vagyunk. Ez nem megy másképp, csak uralkodással, amely uralkodást az elmédben gyakorlod. És itt van ez a 23. vers. Újuljatok meg a lelketekben és elmétekben. Meg kell újulnod. Egy új felismerésre kell jutnod, egy új gondolkodásmódot, egy új rögeszmét, ha lehet így mondani, kell kialakítanod. Ahhoz, hogy egy új, hadd használjam ezt a szót, rögeszme kialakuljon, vajon hányszor kell gondolnod az új gondolatot? Ki vagy te? És eszedbe jut az összes gyerekkori emléked, amit a kedvesed vagy kedveseid mondtak, amit a tapasztalataid, a sikereid és kudarcaid mondtak neked, és van egy rögeszméd, van egy elképzelésed, amely mélyen belédívódott, és amelyet nem is kell újra gondolnod, amely instant módon megjelenik az ingerre. Ki vagyok én? És ez a kép hazudik. Egy új képet kell kialakítanod. Hogyan? Megértéssel, az elmédben való megújulással. Ezért olyan fontos az, amit reggel mondtam, hogy ez a világ felzabál. Ez az életmód nem enged neked önálló gondolatokat. Nem, hogy annyit nem, amivel új beidegződéseket lehetne kiépíteni az elmédben, hanem még annyit sem, hogy átgondolt, hogy néha még azt is, hogy fiú vagy-e, vagy lány. Mikor gondolkoztál utoljára nyugodtan? Mikor történt meg utoljára az, hogy elmentél egy órás sétára, és nem a gondjaidon gondolkoztál, mit, mikor befizetni, hol, hogyan, kivel, vele, telefon, mit csinál, és hú, de jót sétáltam, hanem csak, tudod, letettél mindent, és azt mondtad, hogy itt vagyok, Uram. Ha én nem rohannék sehova, te hova vinnél engem? Ha én csendben maradnék egyszer véletlenül, te mit mondanál nekem? Mert ez a világ nem hagyja, hogy csendben maradj. Mindig ad gondolkozni, mondani, tennivalót. Egy őrületben élünk, ami szó szerint felzabál. Hogyan történik meg ez az elmebeli megújulás, ha megállni sincs időd egy pillanatra sem? Vagy megállni sincs kedved egy pillanatra sem, mert hadd mondjam azt, hogy nem vagy áldozat. Akkor itt egy kis kemény beszúrás. Hány órád van egy nap? Biztos hallottátok, ez közhelyes, de hány órátok van egy nap? 24, ki dönti el, itt kérdezem, ki dönti el, ki hozza meg a végső döntést arról, hogy mit kezdesz ezzel az idővel? Ki hozza meg ezt a végső döntést? Ki hozza meg? Ki? Te? Nem, a családod hozza meg. Nem te. Nem te. Te már rég feladtad az uralmat önmagad felett. A munkád mondja meg, hogy mit csinálsz az idődbe. A kultúrád mondja meg, hogy mit csinálsz az időddel. Te nem mondod meg. Nincs elég bátorság benned. Nincs elég szufla benned, hogy felállj és azt mondd, hogy nem. A szokásaid mondják meg, hogy mit csinálj az időddel. A divat mondja meg, hogy mit csinálj az időddel. Te már rég feladtad azt a hatalmat, amelyet Isten pedig csak is neked adott. Emlékszel még rá, hogy milyen volt, amikor szabad ember voltál? Valószínűleg nem, lehet, hogy sose voltál. Tessék új döntéseket hozni. Tessék eldönteni, hogy ki ülhet a trónon, és ki nem. És mondom, itt néha olyan ellenfelekkel kell szembeszállni, mint a kötelesség. De hát a kötelesség a szent. Mint a család. De hát a család a szent. Mondok egy másikat, a szolgálat. A gyülekezeti szolgálat, a gyülekezeti szolgálat az a legszentebb. Nincs ilyen kategória. Isten akarata van, és te Isten előtt, és ő szabadságra szabadított meg. Okay? Ne engedd, hogy újra szolgaságba kerülj, ahol te nem Isten előtti szabad döntések szerint élsz, hanem kényszerből. Áldozati lét. Hányan éreztétek már magatokat áldozatnak? Hogy telnek a napok, és csak visznek magukkal, és én szegény kicsi én, csak így sodródom velük, és úgy szeretnék máshol lenni, de nem lehet. Éreztétek már ezt? Ó, nem tudom, ki tanít. Tessék, hogy? Tudod, és ez a, és a, mi ez? Ezt egy pásztor mutatta egyszer. Mi ez? Ez a világ legkisebb hegedűje, és csak érted játszik. Oké, ez az önsajnálat dala. Rendben. És most bántlak titeket, mert szeretném, hogyha meglátnánk valamit. Nem, Isten adott neked szabad akaratot. Tudod, hogy miért nem hozol döntéseket? Mert nem akarod az árát megfizetni. Mert amikor azt mondod, hogy mostantól másképp lesz, akkor annak ára van. Hát nem fogja mindenki szeretni, ha valaki fel lesz háborodva. Az első te leszel, mert nem így csináltad eddig, nem így volt kényelmes, nem így szoktad meg. Igen, csak ez felzabálja az életedet. Csináld másképp. Döntsd el, hogy másképp fogod csinálni. Kérd Istentől, hogy csinálhasd másképp. Egyébként ti a kiváltságosok közül valók vagytok. Pont, mondok egy jó példát, itt vagytok. Hát ez önmagában egy csoda, nem is értem, hogy lehet, hogy itt vagytok. Hát tényleg, hát nem kéne, hogy itt legyetek. Ez, hogy itt vagy, ez már a hősiességnek egy olyan szintje, amiről az örökkévalóságban meg fognak emlékezni. Nem viccelek. Hát úgy értem, figyeljetek, olyan kevés dolgot csinál egy ember Istenre néző hittel. Gondolod, hogy ott olyan sok mindent fog majd Krisztus felsorolni? Hát valaki más életéből biztos, de az enyémből nem lesz sok minden. Nem, hidd el, nincs túl sok minden. Minden, ami Istenre nézve hitben történik, örök értékkel bír. Hőstet, hadd mondjam így, hőstet, a hit hősei zsidók 11-ben, gondoljátok, mit csináltak? Hát buszjegyet lukasztottak Krisztus dicsőségére. És fel van jegyezve a Bibliában. Eljöttek eredményes élettalálkozóra. Elmentek vasárnap délelőtt és délután Isten tiszteletre. Na, az hőstett. Erre én se vagyok képes. De nem, értitek? Tehát, hogy elmondtak egy imát valaki másért, ahol annak az imának semmi más célja nem volt, csak az a más. Egy hőstett. Úgyhogy az elme megújulása, azt Isten végzi azt a munkát rajtad, de abban te együtt kell, hogy működj. A szabad akarat, az a fránya rész, amely igent és nemet mond. Sokkal többet nem teszünk, sokkal több hatalmunk nincs, de ez megvan. És az, amire igent mondunk, az fogja uralni az életünket. Akinek aláveted magad, annak leszel a szolgája. Tudtad ezt? Szolga vagy. A szolga vagy. engedelmességre kényszerített szolga. Úgy is mondhatom, hogy rabszolga. Nincs más lehetőséged. Emberi lényként nincs más alternatívád. Hiszitek ezt? Hol van János az iga? Máté 11.30. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Oké, egy ígéret. Hogy jön a megnyugvás? Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Oké, vegyétek magatokra az én igámat. Hát ez már nem tetszik nekem, mert eddig nem volt rajta iga egyáltalán. Ugye te milyen vallásos szöveg ez? És itt kezdődik a hazugság. Te azt hitted, hogy nem volt rajtad iga? Hát ugye te tudod, mit jelent az iga? Az iga azt jelenti, hogy nem hozod meg a magad döntéseit. Hogy alá vagy vetve egy rendszernek, amelyben van valami mozgástered, de valójában azt a rendszert követed. Mindenki szolgálja annak, aminek alávetette magát. A kultúrádnak, a családodnak, a munkádnak, a karrierednek, az álmaidnak, a vágyaidnak, a világ szellemének, annak az értékrendnek, amely csőstül jön mindenhonnan. Gondolod, hogy van egy önálló gondolatod? Rabszolga vagy. Én rabszolga vagyok. És a hibát ott követem el, hogy nem hozok döntést arról, hogy kinek leszek a rabszolgája. Mert Isten azt mondja, hogy mindenképpen szolga leszel, mindenképpen igát hordozol, csak hogy az az iga, amit más tesz rád, az keserves lesz. Az olyan lesz, hogy nyöksz benne. Az az iga, az keserves. Rendben? Krisztus igája viszont ezt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Itt ez egy tanács arra, hogy hogyan élj. Azt mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Oké, én szeretlek, ezt mondja Isten. Igen, a szolgám leszel. Igen, alávetett leszel. Igen, olyan leszel, figyeljetek, mint egy feleség a férje előtt. Na de a férj szereti a feleségét, és az életét leteszi érte. A feleség jól jár a férjével. Olyan leszel, mint egy gyerek a király házában, mint az elsőszülött, a trónörökös. Hát bizony, a gyerek alá van vetve a szüleinek, de hidd el, jó neki, hogy van apja és van anyja. Jó neki, hogy alá van vetve. Az ember mindenképpen igát hordoz. Úgyhogy, ha az ő igáját hordozod, akkor ő megszabadít téged. Azt mondja, hogy tudod, mi az én igám? Hogy maradj meg az én szeretetemben, János 15-ben. János 15, 9. 19. 9. 9. 9. Ahogyan az Atya szeretette engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez az az iga. Nehéz iga? Hát abban az őrületben, amiben élünk, néha igen, de valóságosan nem. Oké? Okay. Úgyhogy hogyan válik belőlünk igazán szerető ember? Ez a kérdés. És Isten végzi ezt a munkát. Adjatok nekem még 10 percet, és mutatok nektek egy képet, ami valahol megdöbbentő lesz, és megint segíteni fog az együttműködésben. Ugye az egyik dolgot tisztáztuk, hogy ez nem fog máról holnapra menni. Ez egy folyamat. Ezt úgy hívják, hogy haladó megszentelődés. Azaz azt a helyzetet, ami a tiéd lett a hit pillanatában, Isten egy haladó módon adja át neked. Ez olyan, mintha itt lenne egy óriási hegy ajándék, és azt mondja, hogy ez mind a tiéd. És te kérdezi, mikor lesz az enyém? Már a tiéd. De hogy? Hát nem tudom mindegy zsebre tenni. Igen, minden nap adok belőle egyet, és úgy darabonként elviszed. De ha megnézed, jogilag már mind a nevedre van írva, mind a tiéd, csak nem tudod elvinni. Van egy jó része az ajándékhegynek, azt se tudod, mi az. Van ott egy szerkezet, egy kütyű, esztergának néz ki, de valószínűleg nem az. Mit csináljak vele? Nem is értem, mire jó. De már a tiéd és az életed egyik kulcsa. Oké? Okay? A hit pillanatában a tiéd lett, de időbe telik, és megértésbe, a megértés növekedésébe és döntésekbe, hogy megkap. Ugye az első idő, nem tudod mindet elvinni egyszerre. A második a megértés. Mi az a nagy gép ott? És akkor Isten mondja neked, a szavakat se érted. Eltelik 10 év, 10 év múlva már érted a szavakat, eltelik még 10 év, és azt mondod, hogy itt az ideje elvinnem ezt a gépet. És itt jön a harmadik, a hitbeli döntés, hogy tudsz róla, hogy a gép a tiéd, emlékszel rá, és amikor szükséged van rá, akkor eljössz érte. És mindez nem teszed meg, ha nem tartod valósnak, ha nem hiszel benne. Egy hitbeli kaland az egész élet, ahol Isten mindazt, ami a tiéd, és amire szükséged van, fokról fokra odaadja neked. Ahogyan arra éretté váltál, és ahogyan képes vagy azt elhordozni. Úgyhogy ez egy folyamat. Viszont a folyamatban az, ahol most épp tartasz, az az a pont, ahol tartanod kell. Ez a másik nagy csapda. Jó rendben, nem, én nem vagyok azonos azzal az állattal, aki a régi emberem. Én az új ember vagyok, aranyos, szerethető. Rendben, egy folyamat lesz, mire élem azt, akivé váltam. De én túl lassan haladok. Hányan hallottátok már ezt? Én túl lassan haladok. A Szabó Péter, az gyorsan halad. De én túl lassan. A Kau Gyuri, az, hát hű. Még egy-két betegség, és még haza is viszik a végén, meg elkészül. De én túl lassan haladok. És itt jön az én kérdésem, ki mondta neked, hogy túl lassan haladsz? Ki az, aki itt a tempót állítja, szerintetek? Tippeljünk, ki állítja a tempót? Ki? A mi szabad akaratunk. Jó? Oké? Okay. Szerintem Isten állítja a tempót. És a te szabad akaratodat belekalkulálja. Azt mondja, hogy figyelj, ha egy kicsit alázatosabb lennél, mehetnénk gyorsabban, de olyan makacs vagy, hogy ez az a tempó, ami most maximum járható. Isten csúcsra járat téged éppen. Most vagy padlón. És persze néha bedob egy-két ilyen megértést, amivel aztán hű, kapcsolt. Ugye te a 24-es gépet is átadhatjuk, és innentől dupla sebességgel haladhatunk. A te részed valós, de hidd el, nem tudod saját magadat megváltoztatni. Csak ellenállni tudsz a folyamatnak, amivel lassítod, vagy próbálhatsz döntéseket hozni, ahol mész a folyamattal is. Isten végzi el a változtatást, és tart téged megfelelő ütemben. Na most. Hogyan válunk igazán szerető emberekké? És Isten beszél hozzád. És ezt készítem most elő, mert a 25. vers így kezdődik. Ezért. Készülj rá, mi jön ezután. Tehát Isten elmondta, hogy régi embert le, új embert föl, új ember valóságos igazságban, szentségben. Előtte elmondta, a teljes dicsőséges evangéliumot leleplezte, és aztán azt mondja, hogy na most aztán már álljunk meg. Ha mindez igaz, ha mindez így van, akkor, és elkezdi mondani. Oké, és ez jön most. Ez a fekete leves. Úgyhogy ha nem akarjátok, jövő héten ne gyertek. Mert vár tőled valamit. Mert azt mondja, ha mindez igaz, ha minden elő van készítve, ha mindened megvan, ha mindent lezsíroztam, ha minden rendben van, akkor te...
Hát mi? Akkor én semmi. Ha mi? Hol az új kocsim? Meg a feleségem se olyan még, amilyenek akarom. Mi van még?
Nem ez van ideírva, Sanyi. Lépjünk vissza kettőt, és olvassuk újra. Oké? Okay? Tehát van egy ezért, oké? Okay? És vegye mindenki elő a hegedűjét, mindenki húzza el a saját siratóját. Mert mindannyian ebben a képletben, ahol Isten beszél hozzánk, mindannyian egyik oldalról áldozatok vagyunk, oké? Okay? Tényleg, elő a hegedűt. Szegény Sanyika. És nem viccelek, tényleg áldozatok vagyunk, mindannyian. Oké? Miért? Mert egy átkozott világban élünk. Egy régi bűnös természettel összekötözve. Mert egy pszichopata állat megnyilvánulásait tapasztalom meg a nap 12 órájában. És az én vagyok. És viaskodom azzal a gondolattal, Úristen, ezen csak a rituális öngyilkosság segítene. De nem kell, mert az Úr már kinyírta, ő is rájött erre. Úgyhogy csak rá kéne jönnöm, hogy az nem én vagyok. De basszus, én csináltam! Most mi legyen? Van egy új ember. Emlékszem rá. Egyszer megbocsájtottam. Kell, hogy legyen új ember. A régi arra nem képes. Akkor az vagyok én. De jó, hogy ez az állat nem én vagyok. Áldozat vagyok. Úgy értem, gondolj bele, így élem az életemet. Hát már csak ez sajnálatra méltóvá tesz. Aztán a másik. Van két gyerekem. Azoknak a régi bűnös természete mindenféle korlátozástól mentesen nyilvánul meg. Úgy értem, azok félelmetesek. És ráadásul nem tudom őket lerázni. Hát még a feleségem mennyire nem tudja lerázni őket. Mert én még néha lerázom őket, mert az asszony neki kell nevelnie. Én meg egy kicsit arrébb állok. De ezt értitek? Akkor itt vagy te. Hát neked meg olyan régi bűnös természeted van, hogy azt öröm nézni. És beszélsz hozzám, meg viszonyulsz hozzám, megbántasz, megsértesz. Ha, van egy feleségem. Hát ő csinálja ezt a legjobban. Meg neki van egy férje. És én csinálom ezt a legjobban. Nem is tud elmenni szegény, ott vagyok egész közel hozzá. Ha van egy bregyós napom, ő azt egész nap nézheti. Egész nap, reggeltől estig.
Jó reggelt!
Útban vagyok. Tudod, és gondolkozik, hogy mit rontott el. És aztán jönnek a kis vérszívók is. Azok a gyerekeink. És áldozatok vagyunk. És akkor egy pillanatra tudod, felrémlik a kép előtted egy nyaralásról, ahol önfeled boldogságban szögdelünk a tengerparton. Nyugalom van, csend van, ki vannak fizetve a számlák, a kötelességeid el vannak végezve. A tenger hullámai mossák a homokot, lágy zúgás. Nincs nagy hőség, kellemes szellő enyhíti a nyár melegét, és ebben ott szögdelsz 4,5 másodpercig, és utána a gyerek felüvölt. Tudod, és szegény Sanyi. És Isten üzenetének az egyik része ehhez az áldozathoz beszél. Oké? És tanácsot ad neki. Tudja, hogy milyen valóságban élünk. Tudja. És azt mondja az áldozatnak, hogy gyere hozzám. Gyere közel hozzám. Oké? Gyere közel hozzám. Megbolondulsz, ha nem jössz. Úgy értem, azért átkoztam meg a világot, elárulom, gyere. Ezt én csináltam. Köszönöm, Uram, dicsőség neked, Uram. Ezt én átkoztam meg a világot, mert te bűnbe estél. Úgy értem, a te bűnöd rávett téged arra, hogy örök függetlenségben élj tőlem. Én meg úgy összekuszáltam a világodat, hogy abban egy pillanatot nem tudsz élni függetlenségben. Oké? Azért rontottam el mindent, hogy te visszagyere hozzám. Ezt mondta, hogy olvastok, gyertek mind én hozzám, akik megfáradtatok. Mert nálam mit találunk? Megnyugvást találtok. Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos lelkű vagyok, na ez jön majd mindjárt. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És a könnyű szó, ha jól tudom a görögben, ugye? Mi a könnyű szó? Az a szó, ami a levegőnél könnyebb, a lebeg, a felemelő. Tehát nem az, hogy könnyű lesz cipelni, hanem ő cipel téged. Egy olyan iga, amelyet gyönyörűség hordozni. Tudod, mint az esküvő. Tehát készülök megházasodni, gyönyörűség. És a teher nem lesz nehezebb, utána könnyebb lesz Krisztussal. A valóságban nem. De Krisztussal igen. És azt mondja, hogy erre van szükséged. Erre van szükséged. És aztán szükséged van néhány jellembeli változásra. Néhány olyan hozzáállásra, amelyet ha nem tanulsz meg, akkor abban a pillanatban, ahogy kijössz a velem való közösségből, abból a vigaszból, amit nálam nyertél, azonnal két várra fektet a világ, és menthetetlen vesztes leszel. És ezt mondja, alázatos lelkű és szelíd. Oké? Az alázatos jelenti egyrészt az igazsághoz való viszonyulást. Én tévedek, Istennek igaza van. Én tévedek, az ige mond igazat. Bármilyen gondolat, ami felötlik a fejemben, alávetődik a Biblia kritikájának. Aztán a következő, amit jelent alázat, az egymással való kapcsolat. Az alázatos ember nem csak a maga hasznát keresi, hanem mit? A másokét is. Az alázatos ember a többieket magánál többre tartja. Beszéltél már olyan emberrel, akivel miután beszéltél, többnek érezted magad? Ritka, de van ilyen. És beszéltél már olyannal, hogy akivel beszéltél, utána semminek érezted magad? Na, az nem volt alázatos az ember, az biztos. Másokat magadnál többre tartani. Nem nehéz, hisz a mások azok Isten eljövendő uralkodói, királyok és királynők, Isten gyermekei. Úgy értem, micsoda megtiszteltetés, hogy a környezetetek része lehetek, hogy hatásom lehet az életetekre. Félelmetes itt állni, mert eljövendő, uralkodó királyok és királynőkhöz beszélek, akikben a szavak, amiket hallotok, olyan változásokat eredményeznek, amelyek az örökkévalóságra is hatnak. Hű. Nem nehéz, ha gondolkozol, nem nehéz másokat többre tartani magadnál. És miközben másokat felemelsz, azt veszed észre, hogy mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet. Hogy emelhettél fel valakit, ha te nem vagy legalább ugyanolyan, mint ő, vagy akár nagyobb? És akkor elindul egy kör, egymást emeljük egyre magasabbra, és aki másokat szolgál, maga is felüdül, és aki vezetni akar, az legyen mindenkinek a szolgája. Oké? Alázatos lelkű. Tanuld meg, a rendszer, amiben élünk, csak így működik. És a következő a szelídség. Nagy erő, amely alá van vetve egy másik akaratának, és ez a másik Krisztus. Ezt az igát hordozom. Egy nagy erő, amelynek nem kell megnyilvánulnia. Egy nagy erő, amely biztonságot ad, de amelynek nem kell odacsapnia. És aztán a következő, amit meg kell tanulnunk, az Kolossi elején van, ha nem mondtam megint hülyeséget, de én mondhatok, mert tudjátok, hogy Kolossét még úgyse találom meg, hogy itt vannak ezek a kis puskák. Itt van. Oké. Okay. Az áldozatnak mit mond Isten? Azt mondja neki Kolossé 9-től, imádkozik értünk, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, sziasztok! Az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ugye, mit mond? Ismerjétek meg! Az ima, amit mond, tanulj, értsd meg, elmebeli megújulás, állítsd le az őrületet minden nap, legalább egy fél, egy, másfél, két, három, négy, öt, hat, nyolc, tíz, tizenkét órára. Állítsd meg az őrületet, mert szükséged van a megújulásra, és itt mondja, figyeljetek, áldozat vagy? Ütnek? Bántanak? Szenvedsz? Szól a hegedű? Reggelente? Erősödjetek minden erővel, erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Oké? Okay. A teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kitartás? Bántanak? Kitartás. Nem vagy egyedül. Menj az Úrhoz, az ő igáját vedd magadhoz. És kitartás, álhatatosság, kitartás. És mondok még valamit, örömmel viselt hosszú. Milyen? Hosszú. Hosszú micsoda? Tűrés. Mit jelent a tűrés? A tűrés azt jelenti, hogy bántani is fognak. Meddig? Hosszan. És te mit csinálsz? Tűröd. Hogyan? Szelíden, alázatosan, az Úr igáját hordozva, az ő vigasztalását élve, örömmel. Mert milyen hosszú tűrés? Szegény Sanyi tűri. Nem! Örömmel viselt hosszú tűrés, mert amit van Istennel, az nagyobb annál a nyomásnál, amely nem fog elmúlni. Örömmel viselt hosszú tűrés, de ez nem történik meg, ha nincs egy új felismerés, ha nincs az elme megújulása, ha nincs az őrület megállítva néha, és a gondolkodás kitisztítva, áldozat vagy, Istennek van tanácsa a számodra, és jövő héten ott fogjuk folytatni, hogy bizony nem csak áldozat vagy, hanem te vagy az agresszor, te vagy a bántó, te vagy a rossz fiú. Szól a hegedű, nyö, aki ennyit szenved, mint én, az biztos nem lehet rossz ember, az biztos nem csinál semmi rosszat, mert én annyit szenvedek. Jaj, szegény én. Nem, te vagy a rossz fiú. Te vagy az, akit el kéne különíteni. Te vagy az, akit be kéne zárni. Te vagy az, aki bántod az embereket magad körül. Te vagy az, aki tönkreteszed emberek életét. Te vagy a rossz fiú. És Istennek tanácsa van a rossz fiú számára is. És ez rendben van, mert mindez az önsajnálatban sírdogáló áldozat, és az agresszor, az eltipró rossz fiú, mind a régi, az új valóságos igazságban és tökéletes szentségben teremtetett. Az vagy te. De van egy folyamat, ahol te ezt megérted, ahol különbséget teszel jó és rossz, helyes és helytelen, én és nem én között, és megtanulsz dönteni, megtanulsz nagy igeneket és nagy nemeket mondani. És Istennek tanácsa van, mert mindez így van, neked fel kell nőnöd. És a jövő héten a rossz fiúkhoz fogunk beszélni. Ha nem akarod hallani, ne gyere el. És nagyon jó lesz, mert Isten szeretettel beszél hozzánk. De amikor hallod szólni a hegedűt, akkor ne felejtsd el, hogy mehetsz az Úrhoz, hogy szelídséggel és alázattal élhetsz, és bizony kitartást és örömmel viselt hosszú tűrést vár tőled. Az örömmel 5-ször aláhúzva. Mert addig, amíg siratod magad, addig bizony ellenállsz a folyamatnak. Addig, amíg siratod magad, addig nem vagy része a meccsnek. Mert az önsajnálat, az önvédelem, az önvédekezés egyik legkifinomultabb formája. Oké? Ahol áldozati lényként élsz, aki nem tett semmire. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk felnőni. És ha valaki még nem tette meg az első lépést sem az Úr felé, akkor tedd meg most, nagyon egyszerű. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Abban a pillanatban az a hegy ajándék a tiéd, az örök élet és minden, ami kell, és egész életed arról fog szólni, hogy ajándékot ajándék után veszel át. És a jó munkát, amit ő elkezdett arra a napra, Krisztus napjára elvégzi, tökéletes. Leszel helyzetileg azonnal és a tapasztalatodban a végére. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Amen. Oké, el vagyunk bocsájtva. Isten áldjon meg benneteket.